Szent Jeromos egyházatya. Szent Jeromos az illíriai Alpok déli lejtőjén egy félig Dalmát, félig Pannon városkában, a régi Aquileia közelében, Stridóban született. Ez a helység ma már nem létezik. A századok vihara rég elsöpörte. Születési éve bizonytalan, valamikor 340 és 46 között született. 420-ban halt meg. Szülei anyagilag nem állhattak rosszul, mert fiúkat Rómába vitték tanítatni, és ott a hírneves Donatus nyelvtudósra és filozófusra bízták, akiben Jeromos második atyára talált. A latin nyelv nagy klasszikusainak az olvasása, tanulmányozása által tökéletesen elsajátította a latin nyelvet. De a nagy görög filozófusok műveit is olvastam. Nem csak alapos szónoki tudásra tett szert, hanem a jogban is komoly ismereteket szerzett. Így először jogi pályán helyezkedett el. Nagyon szeretett tanulni. Oldhatatlan volt a könyvek iránti szomjúságom. Már tanulókorában minden pénzét könyvek beszerzésére fordítottam, ha pénzen nem tudott valamit beszerezni, lemásoltam, természetesen kézzel. Így hamarosan egy nagyon értékes könyvtárra tett szert, amelyet hosszú vándorlásaira is magával vitt. Mikor, mint ifjú Rómában tartózkodtam, emlékezik vissza később Jeromos, és a tudományokban oktatást nyertem, vasárnaponként beszoktam járni társaimmal az apostolok és a vértanúk sírjait, és gyakran betértünk a sírboltokba, amelyek a föld mélyébe voltak beásva. Később azonban ezek a katakombákba való zarándoklások egyre ritkábbak lettek, majd teljesen el is maradtak, mikor egy időre a főváros másik világának a hatása alá került. Ammianus Marcellinus történetíró szerint bármerre jársz, mindenütt fürtös hajú nőket látsz, amint vég nélkül táncolnak és színpadi jeleneteket adnak elő. Ugyanő említi, hogy éhínség idején, hogy a fogyasztást csökkentsék, az idegeneket kiutasították a városból. De 3000 táncosnő mégis a városban maradhatott. Jeromos is hatásuk alá került, még későbbi remetei magányában is e táncosnők kísértő alakjai tűnnek fel képzeletében. Ő maga vallja később bűnbánóan, hogy nem egy bukását volt oka megsiratnia, mert a romlás útjára tévedt. De ez nem tartott sokáig, csak megkeresztelkedéséig, amely 18-20 éves korában történt. Ezután hamarosan hazatért szülővárosába, és onnan egy nagy utazásra ment a birodalomban, a mai Németország területére. Ez afféle tanulmányút lehetett, mert mindenütt alkalmat keresett a tudósokkal való találkozásra, és szorgalmasan tovább gyarapította ismereteit és könyvtárát. Az egyiptomi Alexandria nagy püspökét, Atanászt ellenségei, az ariánusok száműzték, és így egy ideig Rómában is tartózkodott. Ennek a száműzetésnek szép gyümölcsei lettek. A bűnös fényűzés és a féktelen gyönyörhajhászás városában úgy tűnt fel szikár alakja, mint keresztelő Jánosé. A jólétben elmerült rómaiaknak a lemondás örömeit ecsetelte, a világ javai után törtetőknek az egyiptomi pusztákban élő remetékről beszélt. Amit mondott, két tanúval is megerősítette. Ugyanis római számkivetésébe is elkísérte Nitria pusztájának két remetéje. ami szépet, felemelőt Atanáz a remete életről mondott, azt a hallgatók két kísérőjében megtestesülve láthatták. A hatás nem maradt el. Ugyan nem vonultak ki mindjárt a pusztába, de otthon sokan kolostori életet kezdtek élni. Levetették fényes ruházatukat és egyszerű tunikát öltöttek. Eladták vagyontérő ékszereiket, és a pénzből a szegényeket gyámolították. Felszabadították rabszolgáikat, és velük együtt végezték a szükséges munkákat. Fényűző paloták váltak így kolostorokká. Akik házasok voltak, továbbra is házasságban éltek, de ha házastársuk meghalt, újra nem házasodtak. Ezek között az előkelő hölgyek között volt például Melánia, Marcella, Paula és két lánya, Blezilla és Eustóchium, akiknek Jeromos később lelki vezetőjük lesz, és akik majd sokban segítik Betlehemben való letelepedését és élete nagy művének megvalósulását, az egész Szentírás latinra fordítását. A római megújulás híre eljutott Milánóba is, ahol 374 óta Szent Ambrus ült a püspöki székben, és akinek beszédei valóságos forradalmat idéztek elő a lelkek világában. Ez a szellem eljutott Jeromos szülőföldjére, a közeli Aquileiába is, ahol Jeromos gyakran megfordult. Így született meg Jeromosban és néhány társában a terv, hogy meg kellene látogatni azokat a remetéket, akikről Atanász beszélt. Társai a tengeri utat választják, Jeromos a szárazföldit. A Duna völgyén át Tráchiába, majd Konstantinápolyba jut, azután a Boszporuszon átkelve bejárta Pontuszt, Bitíniát, Galáciát, Kappadókiát, majd a földközi tenger észak-keleti csücskében található Antiókiában találkozott társaival. Ezeken az útjain már az apostolok és Szent Pál útjait járja. Ez az útja és későbbi utazásai a Szentföldön, Egyiptomba mind jó előkészületű szolgáltak számára, hogy Biblia fordítását a lehető legjobban elvégezhesse, hiszen útjai során volt alkalma beleélnie magát azoknak a személyeknek a helyzetébe és azokba a történésekbe, amelyek a Szentírásban szerepelnek. Egy kirándulás az Antiochiától 30 mérföldnyire fekvő Marónia tanyára megváltoztatja életét. Egy Malchus nevű remete élt itt, akivel való találkozás megváltoztatta az ő életének a folyását is. Jeromos örökítette meg Malchus élettörténetét. Ezt a Malchust szülei meg akarták házasítani, de ő kolostorba vágyódott. Ezért elhagyta a szülői házat, és bolyongásai során eljutott Kalkhisz sivatagába. Belépett az itt élő remeték közé, és boldogan élt közöttük. Sok év múlva elhatározta, hogy felkeresi a szülői házat. Előjárója, apátja hiába tartóztatta. A karaván, amelyhez csatlakozott, izmaeliták fogságába került, akik elhurcolták és eladták rabszolgának. Gazdája a juhok őzésére rendeltem. A gazda hamarosan felismerte rabszolgája értékeit, és hogy magához kösse, kényszerítette, hogy egy rabszolganővel házasságra lépjen. Ennek a nőnek ráadásul volt férje, de azt másfelé hurcolták el. Malchus keserűen siratja engedetlenségét, és Isten büntetését látja sorsában. Kétségbeesésében öngyilkosságra gondolt. Elbúcsúzik a nőtől. Isten veled, te szerencsétlen asszony, inkább leszek vértanú, mint sem férjed. Erre az asszony, miért halnál meg, csak hogy férjem ne légy? Tudd meg, hogy én halnék meg, ha férjem akarná lenni. Tekints engem a szemérmetesség feleségének, és szeresd inkább a léleknek, mint a testnek az egyesülését. Gazdánk férnek fog tartani, de Krisztus tudni fogja, hogy testvérem vagy. Könnyen fogjuk elhitetni másokkal, hogy házastársak vagyunk, amikor látni fogják, mennyire szeretjük egymást. Malchus megcsodálva a nő lelkületét beleegyezik, és boldog békében él velem. De egy szép napon, nyája fölött űrködve, megfigyel egy hangyabolyt. Milyen rend a munkában, milyen összetartás a társas életben. És eszébe jut a kolostor. Este búsan tér haza. A nő észreveszi arcán lelki fájdalmát. Közösen elhatározzák, hogy megszöknek. El is indulnak. Harmadnap uruk nyomukba ér, de egy oroszlán széttépi őt szolgáival együtt. Malchus eléri a kolostort, és Jeromos itt találja őt boldog öregségében. Az a túlvilági öröm, amely az öreg Malchusból sugárzott, megérleli Jeromosban az elhatározást, hogy elhagyva a világot, Kalchisz pusztaságába vonul vissza. Két társával belép a remeték közé. Az itt töltött mintegy 5 év a lelki tisztulás ideje volt számára, amelyben el kellett szakadnia nem csak a testi szerelem emlékeitől, hanem a klasszikus görög-latin szerzők bálványozásától is. A sivatag 3 körzetre oszlott. Az első körben a kolostorban élő szerzetesek laktak. Beljebb a pusztában éltek kis házakban egymástól külön az úgynevezett bezárkózók. A 3. kört foglalták el a tulajdonképpeni remeték, akik egy-egy szikla üregben éltek, szigorú önsanyargatások között bűnbánó életet. Jeromos a külső, legenyhébb körben kezdi, de még az az életmód is túl kemény volt számára. Előbb a test mondta föl a szolgálatot. A perzselő nap heve kiszárította még a csontjait is, miután a folytonos böjtölésben csontig lesoványodott. Két társa nem is bírja soká, meghalnak. Haláluk nagy lelki fájdalmat okozott Jeromosnak. Fiatalkori bűneinek az emlékétől azonban ott sem tud szabadulni. Így ír erről. Fehérek voltak az ajkaim a böjtől, és elmém a hideg testben is vágyaktól hevült, és a testileg szinte már meghalt emberben a kének a tüze égett. Még kis cellámtól is féltem, mintha megismerte és tudta volna gondolataimat. Erre ott hagyta a külső kört, és beljebb hatolt a pusztában. Kínzó gondolataitól mégsem tudott szabadulni. Aki a pokoltól való félelemben így tömlöcre kárhoztattam magamat, és skorpiók meg vadállatok társaságában éltem, lélekben mégis sokszor a táncos nők között időztem. Ezek után arra a meggyőződésre jutott, hogy nem elég csak a testes sanyargatnia, lelkére is, képletesen szóva, vezeklő ruhát kell húznia. A Szentírás iránti érdeklődése már régen kívánatossá tette számára a zsidó nyelv elsajátítását. A klasszikus latin és görög szerzők értékeit nagyra becsülő Jeromos azonban ellenszenvet érzett a darabos és szerinte minden szépséget nélkülöző zsidó nyelv iránt. Egy zsidóból lett keresztény élt ott a kolostorban, tőle kezdett el héberül tanulni. Egy későbbi levelében így emlékezik erre. Mennyi fáradalmat fektettem bele, mennyi nehézséget vállaltam, hányszor elvesztettem a reményt, hányszor abbahagytam, mégis erőltetve a tanulást újból nekifogtam. És hálát adok az Úrnak, hogy a betűk keserű magvából most édes gyümölcsöt szakítok. De nem csak a nyelv, hanem a szentírási könyvek sem gyakoroltak Jeromosra mélyebb hatást. Ezek szegényesnek tűntek számára a klasszikus görög-római írókkal összemérve. Egy különös álom fordította a szentírás elmélyültebb tanulmányozása felé. Álmában az ítélő bíró előtt látta magát, aki megkérdezte, hogy ki ő. Christianus sum, keresztény vagyok, válaszolta. De a bíró keményen rászólt. Hazudsz. Ciceronianus es, non Christianus. Cicero követője vagy te, és nem Krisztus követője. Ahol ugyanis a kincsed, ott a szíved is. Rögtön elhallgattam, mondja Jeromos, és a verésnél, mert megverésre ítéltek, még inkább gyötört lelkiismeretem. Kiáltozni kezdtem, és jajveszékelve mondtam. Könyörülj rajtam, Uram, könyörülj rajtam. E szavaim hangzottak az ostorcsapások alatt. És esküdözni kezdtem, Uram, ha még egyszer a kezembe venném a világi írókat, és olvasnám, büntess úgy, mintha megtagadtalak volna. Eme eskümondás után kinyitottam szememet, melyből oly bőven omlott a könyv, hogy fájdalmammal még a nem hívőket is meggyőztem látomásomról. Ezután még alaposabban állt neki a szentírás tanulmányozásának, és a komoly szellemi munka megszabadította őt érzéki emlékeitől is. Keleten, ott az ő környezetében a remete telepen is fellángolt az ariánus eretnekség. Az ő kiállása az igaz hit mellett, és az ettől körülötte ellenségessé váló hangulat arra vezettek, hogy otthagyja a sivatagot. Visszamegy Antiochiába. Többszöri unszolásra beleegyezik, hogy Antiochia püspöke pappá szentelje. De ő csak azzal a feltétellel fogadja a pappá szentelést, ha ez nem korlátozza mozgási szabadságát. Szerénységből és alázatosságból azonban papi hatalmát sohasem gyakorolta. Innen Konstantinápolyba megy, és 2 évet tölt a város szent püspöke Nazianzi Gergely társaságában, sokat tanulva tőlem. Tamazusz pápával már sivatagi magányában is levelezésben állt. A pápához fordult ugyanis, hogy megkérdezze, hogy az ariánusok által hirdetett tanokban mi az igazság. A pápa meghívta Jeromost az általa meghirdetett zsinatra. Jeromos 30-as éveinek a vége felé jár, amikor 382-ben Rómába érkezik. Az egyetemes zsinatból nem lett semmi, mert sokan nem jöttek el, de a pápa magántitkárává teszi. Nagyra becsüli tudását, és megbízza az újszövetségi szentírás és a zsoltárok latin fordításának a kijavításával, amit a pápa nagy megelégedésére el is végez. Jeromos Rómában is tovább folytatja aszkéta életmódját. Levelei révén már ismert volt, a szerzetesi életet kezdett előkelő római hölgyek között is. A Szent Özvegy Marcella házában ismerte meg későbbi társait és segítőit, Paulát és lányát Eusztóchiumot. Ő oktatta az özvegyeket és hajadonokat a szerzetesi és a lelki életre. Mindenekelőtt bevezette őket a szentírás ismeretébe, és ösztökélte hallgatóit a szent könyvek buzgó tanulmányozására. Eusztóchium volt a legtanulékonyabb és legbuzgóbb tanítványa, és csak hamar szívbeli barátság szövődött tanítvány és tanítója között, amint azt Jeromosnak Eusztóchiumhoz írt levelei tanúsítják. Könyvvel a kezedben, írja Eusztóchiumnak, kell, hogy meglepjen az álom, és a szentírás lapjainak kell felfogniuk lehanyatló fejedet. Jeromos tisztán látta a mérhetetlen fényűzést és a telhetetlen élvezetvágyat, amely a várost létalapjaiban támadta meg. Népszerű szónokként látott munkához. Először a hivatástudat nélküli, az érvényesülés miatt felszentelt papokat és diákonusokat ostorozza. Majd az örökségvadászok és a fösvények következnek. Fellép az érzékiség, a lakomák és az ivászatok ellen is. Tanításai, prédikációi, levelei sok jó gyümölcsöt teremtek, nem csak a saját házaikban kolostori életet élő körében, hanem a társadalom egyéb rétegeiben is. Éles beszédei azonban sok ellenséget is szereztek számára, akik ellentámadásba lendültek. Jeromost istenkáromlónak, erkölcstelennek bélyegezték, sőt, egyenesen államellenesnek minősítették tevékenységét. Tamazus pápa halála után egyre ellenségesebb lett körülötte a hangulat. Ennek következtében elhagyja Rómát. De nem egyedül megy, hamarosan követi őt Paula és Eusztóchium, aki egy kis csapatot toboroz azzal a szándékkal, hogy valahol a Szentföldön majd szerzetesi életet kezdenek. Beutazzák egész Palesztinát. Jeromos ennek az útnak pontos leírását hagyta ránk Pauláról szóló emlékiratában, amely mint útirajz is érdekes. Ezután bejárták a Szentföldet, a szerzetes élet megkezdése előtt tapasztalatszerzés céljából felkeresték az Egyiptomban élő remetéket is. Jeromost az is vonzott erre az útra, hogy találkozhatott az alexandriai főiskola akkor világhírű vezetőjével, akkori világhírű vezetőjével, Didimusszal is. Ez a Didimus 5 éves korában elveszítette látását, de bámulatos emlékező tehetséggel és tanulási kedvel volt megáldva. Igen alapos jártasságra tett szert korának minden tudományában, de a legtöbbre a szentírás tudományt becsülte. Emlékezetből tudta az egész Ó és Új Szövetséget. Jeromos 1 hónapon át naponta meglátogatta, választ keresve nála azokra a nehézségeire, amikkel eddig találkozott. Jeromos, mintha egy aranybányába jutott volna. Nem győzte lejegyezni, amit a vak tudóstól, Didimusztól hallott. Miután meglátogatták Nitriában a remete telepet, Egyiptomból Betlehem felé vették útjukat. Jézus életének a színterei közül ugyanis Betlehem érintette meg leginkább a szívüket. Jeromos pénzét éve atyai birtokát Betlehem nyugati kapujánál, az ott elhúzó hegyoldal alján egy férfi kolostort építetett. Az övétől távolabb, a síkságon Paula építette föl kolostorát, amelyhez a jelenkezők nagy száma miatt hamarosan másik 2 is kellett építeni. Az építkezés 3 évet vett igénybe. Jeromos ez alatt a születési barlang mellett egy hasonló barlangra talált. Idehozta összes könyveit, és egy olyan szellemi műhelyt rendezett itt be, amit az ő paradicsomának nevezett. Itt végezte el azt, amit méltán a legnagyobb művének tekintenek, az újszövetségi szentírás után a teljes szentírás latin nyelvre való fordítását. Ez az 5 könyv híján teljes biblia fordítás széles körű elterjedtségéről a Vulgáta nevet kapta, amely kisebb kiigazításokkal mindmáig a Biblia hivatalos katolikus latin fordítása. Ez képezi az alapját az egyes nemzeti nyelvekre való fordításoknak is. Ezzel még nem fejeződik be Szent Jeromos életműve. A következő adásban folytatjuk ennek a nagy hatású szentnek az életrajzát.